Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel jelzem, hogy elől itten 6 hely, 7 is van, ha valaki szívesen előre jön, elfoglalhatja. Kezdő énekünk a 229. dicséretünk, ezen a mai vasárnapon. A 229. énekünknek mind a 3 versét énekeljük. Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Isten igét olvasom a mai újszövetségi ige szakaszunkból, amelyet a Bibliaolvasó vezérfonalunk jelöl meg számunkra. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, a 3. részből, a 21-től 31-ig terjedő verseket. Ezekben a versekben így szól hozzánk Isten igéje. Most pedig a törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusba való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért az Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő nevében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy e mostani időben mutassa meg igazságát. Mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Hogy lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Vagy Isten kizárólag a zsidóké, nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is, mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, és a körülmetéletlent pedig hit által. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által? Szó sincs róla, sőt inkább érvényt szerzünk a törvénynek. A kegyelem Istenet egy áldottá és érthetővé számunkra az ő igéjét, jöjjetek fennállva most, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, úgy készítettük el magunkat, mint akik a hű pásztor elé akartak állni. Aki ismeri az ő nyáját, ismeri a hangjukat. És mi is szeretnénk arról bizonyságot tenni, hogy ismerjük a te hangodat. Hogy tudjuk, hogy te szólítasz ilyenkor, hogy te hívsz, és a lelkünk igazából ennek engedelmeskedik. Így kerültünk most is ide te eléd. Arra a csodálatos ünnepre, amely arról szól, hogy mindig közeledsz felénk valamivel, ami hiányzik az életünkből. Sokféleképpen próbáljuk ezeket megfogalmazni, és sok mindennel próbáljuk pótolni a hiányosságainkat. Hogy itt vagyunk, az talán annak a hitvallása, hogy tudjuk jól, hogy rád van szükségünk. A te gondolataidra, a te igazságodra, a te szeretetedre és arra a békességre, amely nálad van. Kérünk, hogy ezekből árasz gazdagon most is az életünkre. Sok mindenre gyógyírez nekünk, egyedül létre, nyomorúságra, fájdalomra, emlékezésre, de erőforrás is, amikor látjuk a feladatainkat, amikor az örömeinket szeretnénk megélni a maga teljességében, és amikor olyan életet szeretnénk élni, amely hálás mindazért, amit értetettél. Kérünk, hogy légy itt most is közöttünk, a te igéd és szent lelked által, hiszen ezek azok, amelyek éltetik napról napra a mi életünket is. Kérjük a te üzenetedet, és kérjük a te jelenlétedet. A mi Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására jöjjetek, készüljünk együtt a 207-es számú dicséretünkkel. Nem sűrűn szoktuk énekelni, de tanultuk már itt a gyülekezetben a 207-es énekünknek az első versét, valamint a 7. verset is énekeljük. Első és 7. verset, közben szeretném jelezni, hogy ha jól számolok, akkor 6 hely van itt elől még, előre lehet jönni az ének alatt. A 207-es számú dicséretünk így kezdődik, seregeknek hatalmas nagy királya. Alapigénkre figyeljünk, ahogy szólít bennünket Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, újraolvasom a 3. fejezetből a 23. és 24. verseket. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, az ige hirdetőnek is vannak néha nehézségei, ezt előjáróba szeretném elmondani. Amikor egy-egy olyan igéhez érkezünk, és alapigeként különösen is kiemelésre kerül, hogy mert mindenki vétkezett, akkor eszembe jutnak azok a beszélgetések, amelyeknek a kapcsán egy-egy ember elmondta számomra azt, hogy én azért nem szeretek templomba járni, mert ott mindig a bűneinkről beszélünk. Ezért is egy kicsit gondoltam, hogy csak azért is. Elmondom, hogy nem erről szoktunk beszélni. Ezt a személyes beszélgetésben is próbálom elmondani, hogy nem, ez azért nem így van. Ez számunkra egy örömünnep, minden vasárnap egy örömünnep, és annak az ünnep, hogy az Isten mi mindent megtesz értünk. De azért, hogy erről beszélni lehessen, kénytelen elismerni az ember, hogy az Istennek azért van munkája velünk, mert nem vagyunk tökéletesek. Mert nincs rendben az életünk minden területe. Amikor ezt az igét olvassuk, hogy mert mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének, akkor nem más teszünk, mint elmondjuk azt az Isten előtt, vagy elismerjük azt az Isten előtt, hogy nekünk szükségünk van erre a segítségre. Úgyhogy nem mindig a bűnről van szó, hanem igazából mindig az Isten megigazításáról van szó, csak hogy ez elválaszthatatlan attól az állapottól, amiben sokszor érezzük magunkat, hogy kell az Istennek a segítsége. Pál apostol most nem részletezi azt, hogy miben bűnösek az emberek. Nem is arra akar kitérni, hogy kategóriákat állítson fel, és azt mondja, hogy na ez nagyon az, ez kevésbé, hát ez meg csak úgy, ahogy általában az emberek lenni szoktak, hiszen mi magunk valahogy ezzel az egész kérdéskörrel így szoktunk szembe helyezkedni, hogy hát azért vannak a nagyon-nagyon rossz emberek, a kevésbé rossz emberek, a kicsit rossz emberek. Meg azok az emberek, akik igazából csak a templomban rosszak, máshol jók, csak Isten mondja mindig azt, hogy ezek az emberek is bűnösök. De ezekkel a dolgokkal most egyáltalán nem akar foglalkozni, hanem egy ilyen összefoglalást, egy ilyen summázást ad, és azt mondja, hogy mert mindenki vétkezett. Tetten lehet érni ennek a gyakorlati részét is. Jézus, amikor oda szólítják és oda citálják őt egy bűnös asszony mellé, és azt mondják, hogy hát ezt meg kell kövezni, mert égbe kiállt az ő vétke, akkor azt mondja Jézus csendesen, hogy jó, hát akkor kövezzük meg, kezdje az, aki maga nem bűntelen. Ezt mi magunk is szoktuk idézni, ezt a jézusi mondatot. De Pál apostol tovább menj, és azt mondja, hogy most nem egy etikai útmutatást akar adni, nem egy moralizáló igehirdetést akar elmondani, hogy tudjátok, ezt nem szabad, ez nem tetszik az Istennek, az szabad, az tetszik az Istennek, és mindenki válaszza külön az életében, hogy mi az, amit úgy tesz, hogy az tetszik Istennek, és mi az, amit úgy tesz, hogy nem tetszik Istennek. Hanem Pál apostol azt mondja, hogy valami olyanról beszélek, ami ellen senki nem tud tenni. Amit nem tud magában megjavítani, amit nem tud a saját életében helyrehozni. Egy olyan állapotról beszél Pál apostol, amire azt mondja, hogy mert mindenki hiával van az Isten dicsőségének. Ő most így fogalmazza meg a bűnnek a kategóriáját. Nagyon érdekes, mert mi sem mindig tudjuk megfogalmazni, hogy mit horrontunk el. És mi sem tudjuk mindig megfogalmazni, hogy mi is az én nagy bűnöm. De azt mindannyian érezzük, hogy valami nincs a helyére illesztve, valami miatt mindig megzökkennek a dolgok, és ebbe ott kotorászik az ember, és jobb esetben a saját lelkében kotorászik, és próbálja kitalálni azt, hogy mit kéne máshogy csinálni, mit rontok el. És erre Pál apostol azt mondja, hogy mindenkiben van valami ilyesmi, és mindenki, amire vágyik és amit szeretne, az valahol ott van elrejtve Istenből. Mintha Isten maga hiányozna akkor az embernek az életéből. Talán mi ezt így el is tudjuk elméletben ismerni, és mégis valahogy a cselekedeteink meg az életvitelünk azért ettől el tud rugaszkodni, valami egész mást mutat. Pál apostol ebbe a gondolatmenetbe szeretne bevezetni bennünket, és elmondani, hogy igen, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének, de hogy mit is jelent ez valójában? Az ember mindig alkot magának egy saját világot. Egy olyan saját világot, amelyet ő maga magának elképzelt. Ahol megvannak az igazságok, ahol megvannak a fontos dolgok, megvannak az értékek, ezt össze is állítjuk, mindenkinek olyan modern kifejezés, ez megvan az értékrendje, én oda besorolom Istent is, besorolom a másik embert is, besorolom a feladataimat is, sok mindent, és valamit úgy felépítgetek magamnak. Ez az én világom. És ez az felépített világ, ez sokszor tartalmaz egy hatalmas nagy űrt. Akit nem építek mindig bele, ez maga Isten. Megépítem a világot, és hozzárendelek szabályokat, és amikor Pál apostol mindig arról beszél, hogy a törvényt megítéli, és ezt már nagyon jól ismeri a gyülekezet, hogy ő mindig szembeállítja a törvényt és a cselekedeteket a hittel, akkor Pál apostol azért beszél róla ennyire negatív módon, mert azt akarja megakadályozni, hogy én elhiggyem azt, hogyha felépítettem egy világot magamnak, és annak a szabályait kialakítottam, az még nem fogja hozni a tökéletességet a számomra. Az még nem azt jelenti, hogy ez tökéletesen működni is tud, és működni fog. Márpedig a legtöbb dologban mi így hiszünk, hogyha jól csinálom, jók a feltételek, jók a szabályok, akkor ennek működnie kell. Mert ez logikusan így történik. És nagyon jó szabályaink vannak. Ezt Pál apostol sem vitatja, és nem vonja kérdőre. Mert milyen szabályokat állítunk magunknak az elképzelt világunkban? Azt, hogy legyen benne igazságosság. Legyen benne szeretet. Legyen benne egymással való törődés, legyen benne békesség, legyen benne megbocsátás, legyen benne elfogadás, legyen benne becsületesség. Ezek a mi szabályaink, és mit hisz az ember? Azt, hogyha ezek mind megvannak, ennek az összessége ad egy olyan életet, amiben minden a helyére kell kerüljön, mert ezek mind jó dolgok. Hogy romlana el akkor az egész, ha csupa jó dologból építem föl? És Pál apostol azt mondja, hogy nem tudom megindokolni, de nézzétek a végeredményt. Szeretni akartál, megházasodtál. Miért nem működik olyan jól? Jót akartál. Benne van a gyermekeinkben az, hogy mi szeretgetjük őket, olyan aranyosak, olyan kedvesek, megszületnek, mosolyognak, ártatlanok, minden, és aztán miért van az, hogy alig bírunk velük egy idő után? Honnan van bennük ez? Aztán honnan van az, hogy eltervezem, hogy én ezt becsülettel végigviszem, és hiába csinálom a jót tudatosan, mégis vannak valamilyen mellékzöngék, amik az egész elveszik a kedvemet, és nem hozzák a jó eredményt. Tényleg úgy igaz, ha sok jó dolgot összekötök egy csokorba, és azt mondom, hogy ezt akarom az életemmé tenni, akkor annak csak jónak kell lennie a végén. Az születik belőle. És Pál apostol azt mondja, hogy Hát nem ezt tapasztalom. Nem így működök. Jézus azt mondja az egyik helyen a tanítványoknak, és valószínűleg meg is döbbenti őket ezzel a kijelentésével, hogy nálam nélkül semmit nem tudtok cselekedni. És ezzel magához köti azokat a tanítványokat ebben a tekintetben is, hogy megvan benned a jó akarat, megvan benned a szeretetre való hajlandóság, megvan mindaz, ami kell ahhoz, hogy egy igazi tanítványi létet tudjál mutatni. Egy valamit ne felejts el, hogy ez nélkülem nem fog működni. Itt minden hozzám kötődik. És erre mondja Pál apostol, hogy mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének, mert a rendszer ott törik meg, és ott dől össze, hogy valahol Isten ki van hagyva a számításokból. Ezért van az, hogy utána mindig foglalkozunk azzal a nagy kérdéssel, hogy ebbe az én világomba hogyan keveredik majd bele az Isten? Hogyan keveredik bele az ő világa, az ő gondolata? És amikor azzal a kifejezéssel találkozunk itt a következő versben, hogy ezért az Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, akkor ez a kifejezés, hogy megigazítás, ez nem csak egy ilyen egyházi szakzsargon, amit itt szoktunk idézni, hanem arról szól, hogy valaki kívülről hoz be valamit az életembe, ami abból hiányzik, amit én magam nem tudok oda beletenni. És nyilván, hogy mi ezt így értjük is, hogy Isten nem valamit akar beletenni, nem egy újabb tulajdonságot, nem egy újabb készséget, nem egy újabb lehetőséget, hanem itt önmagáról beszél. önmagát teszi bele az életembe, mert ez hiányzik. Hogy lehet ezt elmondani valakinek? Akinek megvan a logikus gondolata az életről, az élet folytatásáról. Őnek olyan nehéz megmagyarázni azt, amit én magam is olyan nehezen tudok elhinni, hogy miért nem menne ez magamtól? Miért kell mindenhez az Isten? Miért kell mindig erről beszélni, hogy ez a fogyatékosságom? Azért belátjuk, mert az ember látva a saját életét, nem olyan egyszerű ám az életet rendbe tenni. Nem olyan egyszerű ám a dolgokat kijavítani, nem olyan egyszerű visszahozni valamit, ami tűnőben van az életemből. Nem olyan egyszerű azokat az érzéseket feleleveníteni, amikor csendesen múlnak el az emberből, nem égbe kiáltóan. Most én miért lennék azért bűnös, mert elfogyott a szeretetem? Küzdök is magammal, hogy de én akarok, de még sincs. Ha valaki ezt nem teszi bele kívülről, akkor rájövök, hogy ott megakadt az élet. Onnan nem megy tovább, nem működik tovább. Valamit ehhez át kell formálni. Méghozzá bennem kell átformálni, és az egész Bibliát és Jézusnak az összes tanítását, ha összegezni szeretnénk, akkor valami olyasmire jutunk el, hogy szeretni az életemet visszasimítani az Isten akaratához. És akkor kerül vissza bele az Isten dicsősége is. És akkor kezd egy kicsit emelkedő ágba lenni az egész életem, életvitelem, belső lelki világom és békességem is. Ez a visszasimítani az Isten akaratához nem mondom, hogy egy egyszerű dolog, mert ez egy küzdés, mert megvan az én akaratom, és megvan az Isten akarata. És amikor Jézus tanít bennünket imádkozni, és ezt a mondatot is hányszor szoktuk idézni, hogy tanuljuk már meg végre kimondani, hogy legyen meg a te akaratod. De ez nem egy emberi nagy önátadás, egy nagy elhatározás, és amire azt mondom, hogy na, eljutottam idáig, most már beláttam a dolgokat, és most ezt a lépést megteszem Isten felé. A legyen meg a te akaratod, az nem egy ilyen belátás. Az valami önmegadás. Az valami olyasmi, amit Pál apostol ezzel a picin kis szóval próbál nagyon sok helyen visszaadni, hogy hát ez lenne a hit. Ez valami olyasmi, amikor elmondom az Isten színe előtt, hogy nézd, amivel én lépni tudok, az bőven kevés ahhoz, hogy nekem egy olyan életem legyen, ami gazdag és bővölködik. Ahhoz te kell lesz, legyen meg a te akaratod. És ez a legyen meg a te akaratod mondatja ki velem azt, hogy nekem szükségem van arra, hogy belenyúlj az életembe, és az szerint működjön, ahogy azt te képzeled el. Nyilván, hogy egy-egy életnek nagyon sok mindent kell tartalmaznia, hogy ehhez a ponthoz eljusson. Ebben nagy pofonok is vannak, és nagy csodák is vannak. És ahogy az ember ott pattog az Isten kezében, az egyik kezéből, a másik kezéből, egyszer csak megérzi ennek a valóságát, és azt mondja, hogy én itt a sok akarásommal sem tudtam előrébb vinni a dolgokat. Akkor valahol az én életem ott alapjaiban van elhibázva. És erre a hitvallásra fogalmazódik meg a teremtés történet a Bibliában. Nem tudom, hogy újat mondok-e vele, de a bibliaírók nem úgy képzelték el a Biblia leírását, hogy na menjünk el az elejére, azt kezdjük el szép sorjába venni, hogy mi minden történt ebben a világban, és aztán így kronológiailag, vagy időrendi sorrendben leírták a dolgokat, és kezdték ezért a teremtéssel. Hanem már bőven benne voltak a saját életük küzdésében, meg vívódásában, meg ennek a nagy felismerésében, hogy miért nem megy nekem magamban. És akkor jutottak el odáig, hogy hát nézzük meg, hogy mi volt az elején. Az volt az elején, hogy megteremtett egy embert az Isten a maga dicsőségére. És aztán ez a dicsőség összetört abban az emberben, mert olyan fene nagy akarattal kezdett rendelkezni, hogy nem ismerte el, hogy tényleg nem megy Isten nélkül. És most már ebben élünk, egy ilyen világban, és ezen Isten már nem akart változtatni. Meghagyja nekünk ezt a világot éppen azért, hogy állandóan szembesüljünk azzal, hogy valami nagyon hiányzik körülöttünk is, de belőlünk is. És mi így találunk vissza Istenhez. Azzal, hogy ezt látjuk. Pál apostol természetesen a legnagyobb szembesítést nem hagyhatja ki a gondolataiból. Mindenki vétkezett, hiába van az Isten dicsőségének. Jó, elfogadjuk, látom a töredékes életemet. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből. Jó, ezt is elfogadjuk. Mindig tudjuk azt, hogy Isten, ha valamit tesz, nem azért teszi, mert én azt megérdemlem. De folytatnia kell az apostolnak, és azt mondja, hogy mert megváltotta őket a Jézus Krisztus által. A kegyelemből Jézus Krisztus által való megtartatás, az valami hihetetlen csodát hoz közel az emberhez. Az Isten dicsőségének a látására mindig szükség volt, de mindig is félelmetes volt. Amikor Mózes lejön a hegyről a kőtáblákkal, mert ott az Istennel beszélt, akkor a nép megriad, mikor ránéznek, és sugárzik Mózesnek az arca, és eltakarják magukat, és Mózesnek is leplet kell tennie az arcára, mert az Isten dicsősége valami elviselhetetlen tisztaság, valami olyan nagy dolog, ami az emberhez, ha közel érkezik, úgy érzi, hogy megsemmisít engem. Vagy vegyünk egy másik történetet. Ott van Illés próféta, aki a legmélyebb elkeseredésébe feladva az életét, azt mondja, hogy elég, Uram, ez nem megy. És Isten azt mondja, hogy na gyere, állj oda a sziklára, oda a barlang bejáratához, és én most elmegyek a dicsőségemmel, mert ez hiányzik neked. Azért fáradtál el, azért ment el minden erőd, azért dobod el az egészet, mert valami hiányzik, ami tartalmat adna neki. Ez az én dicsőségem. Elmegyek előtted. És Illés a parástyával eltakarja az arcát, és csak úgy megérzi, hogy mi az Isten dicsősége, és talpra áll, meggyógyul tőle, összeszedi az erejét, és tovább megy. Amikor az Isten dicsőségével találkozunk Jézusban, akkor is van egy nagyon-nagyon erős kontraszt. Pál apostol mindig azt mondja, hogy a Krisztus keresztje is dicsőség, és mindig mellé teszi, de még nagyobb dicsőség az ő feltámadása. És valahol ezt szemléljük mi is. Ha valaki a keresztre néz, és látja ott azt a krisztusi megtört testet, akkor látja az embert, aki az Isten dicsősége nélkül való. Ez egy tükör. Ez valami olyasmi, ahol önmagamat szemlélhetem. Ez az a sors, ami vár rám úgy, hogy Isten nem szól bele az életembe. Ki akarja ezt választani? A másik, az Krisztusnak a feltámadása. Amikor ő dicsőséges testben megjelenik a tanítványoknak, és ők még bosszankodnak is egy kicsit, hogy ez kicsoda, miért nem ismerem fel, miért nem tudom megfogni, miért nem olyan, mint eddig volt. De van benne valami olyasmi, ami elámultat engem, és Jézus is erről beszél, hogy na ez a dicsőség vár rátok. Amikor az Isten terve szerint mennek a dolgok, amikor az Isten akarata valahol érvényesül, akkor ez ott a feltámadásban, mint valami csodálatos titokban megmutatkozik. Az élet teljessége. Kereszt az ember dicsősége önmagában. Feltámadás az Isten dicsősége az ember testében, az ember életében. Valami hatalmas nagy üzenet van ebben, és itt már az ember érzékeli azt, hogy nekem tényleg szükségem van erre a feltámadásra, és a feltámadott állapotban minden területén az életemnek. Én szeretnék az ő békességével élni, én szeretnék az ő szeretetéből szeretni, én szeretnék az ő erejéből dolgozni, én szeretnék az ő bölcsességével dönteni, mert ezen látszik az Isten dicsősége. És ez így önmagában nincs meg bennünk. Ezt kapjuk, ezt kérjük, ezt elfogadjuk. Az úrvacsora osztás szimbólumai itt vannak előttünk. Nem véletlenül van, hogy Jézus ezt így szerezte a tanítványoknak, hogy azt a kenyeret megrágjam és belém kerüljön. Nem véletlen, hogy azt a kortybolt le kell nyelni. Ez valahogy mutatja, hogy kívülről állad befelé az én életembe az Istennek az ereje. Én ezt vallom olyankor, amikor magamhoz veszem, akkor elmondom, hogy én önmagamban nem képviselem az Isten dicsőségét, nem hordozom. De az Isten mégis lakozást akar venni bennem, és azt akarja, hogy ez látszódjon rajtam. Ezért van, hogy a végén mindig elmondjuk, hogy kérünk és intünk mindenkit, hogy az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyük. És ne uralkodjék többet bennünk a bűn. És ne úgy éljünk, mint akik nem ismerjük az Istent, hanem azzal a hálaadatossággal és azzal az élettel, amelyel tudjuk, hogy milyen nagy ajándékokat kapunk. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Jézus Krisztus által. Igaz az, amit mi mindig tudunk az elménkkel, a szívünkkel, csak elfelejtünk a gyakorlatban beletenni az életünkben, hogy mindenhez, az életünk minden dolgához szükségünk van az Isten bölcsességére, az Isten jelenlétére. Anélkül nem működnek kapcsolatok, nem működnek feladatok, anélkül nem nyugszik meg a lélek, anélkül nem marad meg ez a világ, semmi sem áll fönn. Csendesedve kérjük Istentől azt, hogy ezt mindig újból és újból mutassa és tegye a szemünk elé. Hadd adjunk hálát azért, hogy nem a bűneinkről akar az Isten beszélni, hanem a megigazításnak arról a csodájáról, ahol felismerjük azt, hogy mennyire hozzákötődik az életünk, hogy anélkül nem azok vagyunk, akiknek az Isten látni szeretne.